négy erős kősziklám, ahová mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 146. Zsoltárt énekeljük fennállva. Áldjad én lelkem az Urat. El a helyünket, és énekeljük el 251. dicséretünket, Rádai énekének valamennyi versét, 251-es Meghódol lelkem.
Imádlak én is téged.
Ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra. Máté evangélium a 6. részének 25-től 31. terjedő verseiben.
Isten gondviselése. Ezért mondom néktek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetetékért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több az élet tápláléknál és a test ruházatánál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal ékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasszal is. Mit aggódtok a ruházatért? Figyeljétek meg a mezei liliumokat, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, ha nem sokkal inkább titeket kicsinyhitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik a ti mennyi atyátok, pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja.
Isten tegye áldottá az igéjét szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük azt, hogy te folyton biztatsz bennünket, és ez reánk is fér, mert a világ körülöttünk mindig zavaros, sokszor agresszívnek érezzük, sokszor olyannak, mint ami megfoszt bennünket a saját lehetőségeinktől, és ezért folyton szorongunk, aggódunk, sokszor van rossz kedvünk, és ebből nagyon sok minden rossz dolog következik. És miközben szeretnénk szépen élni, hosszan élni, gazdagon élni, elvesszük magunktól azt, ami bennünket igazán gazdaggá tehet. Akadályozd meg ezt, és a te szent lelked világosítsa meg a mi elménket a te igéddel, szabaddal, szereteteddel, és mutasd meg azt az utat, ami nékünk van kiszabva, amiben megtaláljuk azt, amit te szántál nekünk, és akkor gazdagok leszünk, akkor elégedettek leszünk, akkor növekedünk és kiteljesedünk. Így kérünk téged, hogy vezess bennünket erre a bölcsességre, szent lelked, elégítsen meg és töltsön be bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen gyermekeket, gyertek csak szépen. Gyertek, főnök úr. Jaj, szedd föl, hamar. Iskolai kiránduláson minket sem vagytok. Na. Megvárunk benneteket. Gyertek. Nyugodtan. Úgy ügyesen. Úgy fogd meg a kezét, nem csak kis kezét. Nagyon jó. Na most akkor tanítsuk meg a kicsiket egy rendes köszönésre. Szeretném hallani. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
No, hát kérem szépen, megmondom nektek egy élményemet röviden. Tegnap látogatóban voltam egy kollégánál, és megnéztem, hogy neki mindenféléje van, neki is van iskolája, persze temploma, mindene van. Nagyon szép, nagyon gyönyörű épületek, és azt mondom, mutatok valamit, és hát bevallom, akkor elkezdett enni a sárga irigység. Bementünk a stúdióba, és ott volt egy rádióadó. Meg is számoltuk Géza bácsival, tegnap hazafelé jövet, hogy vagy 50 kilométerre elmegy, és ott református egyház szépen ad rádió. Milyen jó lenne, nekünk is lenne, mi? Saját rádiónk, képzeld el. Hú, na de nem ez az érdekes, hanem mutatja nekem azt a kis könyvecskét, tudjátok, van az a kis könyvecske, amit a gyerektanításokból összeszedtek, aztán kiadtak, ezt rendszeresen beolvassa a rádióba. Hol mondom, erre nem készültem, ha ezt tudtam volna annak idején, hogy ez a rádióba kerül, biztos jobbakat mondtam volna. De hát most már így megy, és az jutott eszembe, hogy hát ugye a rádió az egy olyan dolog, hogy amit mondunk, annak azt ugye kiszórja az éterbe. Lehet az egész világon meghallják. Ugye? És meghallják a rádióba, hogy valaki mond valamit. És elgondolkodtam, hogy hát, amikor csak úgy beszélünk egymás közt, nem gondolunk arra, hogy az Úristen meg az összes angyala hallja. Hát akkor miket mondunk? Készülünk rá, hogy miket mondunk? Nem mi, indulatból mondjuk. És minden hallatszik. Ki hallatszik minden? Hát jól meg kell gondolni, mert minden ember egy rádióadó, amit kimond, az kimegy a világba, nem csak a világba, hanem elmegy a mennyországig is, vissza is merődik. Hát akkor nem mindegy, hogy az Úristen lesz. Na, belehallgatok. Mit mond a Sára? Mit mond a Pannát? Na szépen beszél, hogy ó, mondják az angyalok, ú, ezt nem kellett volna. Igaz? Hát úgy beszéljünk, és persze úgy gondolkodjunk, hogy mindenki hallatszik. Oké? Okay? Na, köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Ez kicsit lehangolt volt, mondja szívem. Természetesen, na köszönjél ide bele. Ide, köszönjél bele. Mondta, hogy áldás, békesség. Ne! Ez szégyenlős a mikrofonba, de azért ad nekem egy puszit. Na még egyszer, mert ez egy olyan gyenge dolog volt. Na, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az, köszönöm szépen, szervusztok. Keressük ki a 171. dicséretünket, és énekeljük, megáll az Istennek igéje. Szeretteim, az egész felolvasott rész a mai textusunk, ebből kiemelem. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ez a rész alázatra tanítja az embert, azt is, aki tanácsot ad, de főként szegénység és aggodalom ügyben is, nyilván azt is, aki kapja. Azt hiszem, hogy ebben a részben Jézus tulajdonképpen a szegényeket tanítja élni. A szegénység az azért különösen abban a korban, azt lehet mondani, hogy az általános állapot volt. Múltkor már beszéltünk erről, ugye boldog mondások kapcsán, hogy szegény az volt, akinek bár a mindennapi betevőre még csak-csak futotta, de nem volt semmilyen tartaléka. Ugye a koldus szegény az, aki aznapra sem. Tehát itt a szegényekről van szó, és hát lehet azt mondani, hogy igen, Magyarország szegény ország, legalábbis az egyik fele. Mások másképpen vélekednek esetleg egy másik kontinensen, hogy mit is jelent a szegénység, de most mi beszéljünk csak a saját házunk tájáról, és hát nyilván nem azt tanítja meg Jézus, hogy hogyan gazdagodjunk meg könnyen, gyorsan. Nagyon sok ilyen könyv született az elmúlt időszakban, hanem arra tanít, hogy ne aggódjunk. És az aggódásnak aztán ugye nagyon sokféle negatív következménye van, és hát az aggódás azért nem csak a szegények privilégiuma, de azért az ő életüknek rendszeres kísérője az, hogy mi lesz holnap után. Ugye? Azt gondolom, hogy az mögöttünk lévő század is valahol kísérővé tette az aggodalmat, a szorongást, a félelmet, a holnapért. Eszembe jut az, amikor kisiskolás koromba mentünk a szüleinkkel, 7-8 évesen, 10 évesen, ugye micsoda kor azért, ha meggondoljuk, ugye légoltalmi oktatásra, ahol mosolygós előadó lerajzolta, hogy a X megatonnás atombomba mekkora körbe pusztít el mindent, és mi a védekezés ellene, és ott ül az ember 8 évesen, na náhogy szorongani kezd. Felnőttek, feloldották ugye a viccekkel hazafelé, hogy mit csinálunk fehér lepedőbe, mert ez is tanács volt, ugye húszunk a temetőbe, és ott rögtek. De én ott a 8 éves gyerek, az pánikban voltam, hát ne fogják dobni, jön az USA és ledobja, akkor mi lesz, ugye? Tehát ilyen világban éltünk, az aggodalom kiszolgáltatottá tesz, függővé attól, aki azt mondja, én azért majd segítek neked, ne féljél, majd én segítek neked. Igazából a biblikus különbség, vagy a biblikus gondolat, az azt szeretne, először is különbséget tennénk az előrelátás és az aggódás között. Ugye ezt tegyük tisztába, azt, hogyha valaki előrelátó módon gondolkodik, és próbálja a dolgát, ez egy komoly gondolkodás, és magatartást igényel, esetleg hosszú éveken, évtizedeken keresztül. Ez nem aggodalom, ez a józan, normális ész. Például a rabbik ajánlották a szülőknek, ugye ezelőtt 2000 évvel, hogy mindenki tanítson meg egy szakmát a gyerekének. Ugye, mert azt mondja, különben tolvajt nevel belőle. De ez egy bölcs előrelátás. Aztán valójában a kettőt Jézus előre, vagy együtt látja, ugye az értelmes előrelátást, a józan gondolkodást, és egyfajta derűs bizakodást, ráhagyatkozást az Isten kegyelmére. Érdemes egy kicsit beleásni magunkat, ugye a hegyi beszéd az különösen sok válasz is tulajdonképpen reflektálás a korabeli rabbinusi gondolatra, meg vissza is tükröződik belőle, hiszen Jézus a kora gyermeke. Ugye azt mondják, hogy amikor az Úr mannával táplálta ugye a sivatagi vándorlásba, Ugye azt mondja, hogy ma szedjen naponként egy napravalót, ugye ott van a kettő Mózesbe, és ezzel, de csak egy napravalót, ugye, és ezzel próbára teszem őket, ugye, hogy az én törvényem szerint járnak-e, vagy sem. Vagyis hallgat-e az Isten szavára, és rábízza magát, hogy minden nap meg lesz az a bizonyos betevő manna. Aztán az atyák így magyarázták, hogy azt mondja, a törvény az a manna evőknek adatott, valamint az adományból élő papoknak, ezt így mellé tették. Különben hogyan tudná magyarázni a törvényt az, aki nem tudja, mit fog enni, mivel fog ruházkodni. Ez nagyon érdekes, mert ugye visszacseng ebbe az, hogy éhes hassal, ugye nem lehet filozófálni. És gyönyörűen ott a másik oldal, azt mondja, hogy az egyszerű, tiszta ember nem vágyik aranyra, nem akar fölébe kerekedni szomszédnak, nem akar különleges étkeket, rendkívüli öltözéket, sőt, még hozzáteszi, nem akar minden áron hosszú életet, hanem tud várni az Isten akaratára. Tehát mind a két oldalt körben járták nagyon szépen, és éppen az egyik ilyen akkora beli zsoltár mondja, boldog, akiről megemlékezik Isten is megadja néki a szükségest, ha az ember túlságosan bővölködik, vétkezik. Nagyon érdekes, ugye? Milyen bölcsen látják ezt az anyagi kérdést. És aztán egy sorrendet is felállítanak, hogy az Úr áldása, hogy bővelkedjen az igazságban. Azt mondta, hogy a szellemi mégis elsőbséget élvez az anyagival szemben, és még egy nagyon aranyos kis bölcsesség történetet mondok. Az 5 Mózes 22-ben ott van ez a madártörvény, amit ma is jó volna, ha megszívlelnének, hogy azt mondja valaki a fészekből, kiszedje a fiókát vagy a tojást, az anya madarat ne bánst, hogy jól legyen dolgod és hosszú ideig élj. Ugye? De ezt figyeljük, és erre elmond egy történetet, hogy a gyerek, ugye mondja az apjának, hozzá nekem galambfit, fölmászott a toronyba, kivette, elengedte az anyát, és lefelé menet mégis leesett és meghalt. És akkor azt mondja, hogy hát akkor hol van itt a jól lét meg a hosszú élet? Ugye? Mert minden áron ne akarja galambfiókát enni, ha az a toronyba van. Ugye? Tehát ez nem ellentéte annak, amit az írás mond, hanem a keserű tanúság, ugye, hogy akarom minden áron, annak bizony súlyos következményei vannak. Maga a szó is nagyon fontos és izgalmas, ez az aggodalom szó. Ennek a gyöke az ilyesmit jelent, hogy részekre tépni, megosztani, ide-oda hányódni a részek közt, hogy erősen nézni egy-egy részt. Ezt vulgárisan így szoktuk mondani, nagyon találóan, hogy ne tépd magad. Széttépi magát. Úgy is van a szövegben. Ne tépd a bensődet szét, a pszichédet, ne tépd szét, ne aggódj. Ugye, micsoda különbség, hogy bízni, vagy tépelődni. Ugye, széttépem magam az aggódástól. Jézus sokszor beszél az aggódásról, hiszen nagyon szegény kor volt az, és a szegény nem csak anyagiakat nélkülözött, hanem magát az élettől is megfosztotta az aggódás, a saját jelenlététől a világban nem volt súlya, hiszen a pillanat örömese lehetett az övé, mind attól, ami igazán ajándék az életben, a napokban, mert hát aggodalmaskodik, és nem is figyel maga köré. Ezt figyeljük meg magunkon is, hogy amikor valami miatt nagyon aggódunk, akkor semmi más nem, nincs a szemünk előtt, minden elmegy mellettünk. Ugye Lukács mondja a hegyi beszédből, hogy boldogok a szegények, nem a lelki szegények, mint Márti, csak a szegények, mert övék a mennyek országa. És itt rímel ez rá, hogy nem több-e az élet tápláléknál és a test ruházatnál, ha egyszer az Isten tűnik, ez azt jelenti, megajándékozott a legdrágábbal, az élettel, akkor nem fog bennünket elhanyagolni. Tehát ha az életet adta, már pedig kinek-kinek személyesen, akkor nem csak úgy élünk a világba, hanem annak van célja, értelme, vannak talentumaink hozzá, amiket forgatni kell, akkor megadja az élethez szükséges dolgokat is. Éppen azért, hogy ez a több megvalósulhasson, megélhető legyen. Ezért példálózik ugye a természettel, amit nagyon szerettek szintén az atyák, nem győzte csodálni a körülötte lévő világot. Ugye a mai ember az mit csinál? Végig megy mondjuk a Fehérvári úton, hát a természetet nem csodálja, az biztos. Ugye? Szóval attól mi már nagyon messze vagyunk. És mondja, hogy nézd a madarakat, azt nagyon szerették a madarakat nézni, mert ugye az egy különleges élőlény, ha meggondoljuk, hiszen repülni tud, és nehezebb a levegőnél, tehát nagyon csodálták a madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe se takarnak. Hát nyilván nem a munkanélküliséget dicséri ezzel, mert a madarak dolgoznak, egész nap kell neki menni, keresni, tehát arról nincsen szó. De nem aggódnak, nem akarnak a jövőbe látni és aggódni, hanem tudnak itt és most a jelenben élni, miközben jön, megy és keresi az élelmét, tud boldogan énekelni. Ugye hát egy madárban elgyönyörködünk magunk is, mert átéljük azt a pillanatot, amit ő még mindig tud, én már nem, a létnek az örömét. Akkor csipog még időnként ott a cseresznyefámon reggelenként, ugye? Azt mondja, mennyei atyátok eltartja őket. Itt is talán nagyon érdekes gondolatokat, azt mondták a bölcsek, hogy Isten három kulcsot nem adott ki a kezéből. Az első az eső, ugye az élet, ott azon a vidéken az anyami kulcsa, nagyon szép gondolat, hogy az élet kinek lesz, kinek mennyi, hogyan, és a feltámadás. De hozzáteszi, de van még egy negyedik, de az emberek táplálása, ez legalább olyan nehéz feladat, mint mondjuk a feltámasztás. Miért mondja ezt? Mert hát éppen abban a korban tényleg nagyon kemény volt az élet és a továbbélés, vagy a tűlélés. Minden esetre emögött ott van az, hogy az Isten világteremtő és kormányzó, fenntartó munkája, amiben belesímul az állatvilág, belesímul a növényvilág, mennyivel inkább kellene az Istenre figyelő embernek is ebbe belesimulni ezzel a bizalommal, hogy igen, ő gondoskodni fog rám, ő tudja, hogy mire van szüksége, miért történik az, ami történik. És ez is nagyon érdekes, azt mondja, hogy ha valaki csinál valamit, mondjuk reggel elkezd a napot, megy dolgozni, ha nem imádkozik, akkor az egész napja pogányisten tisztelet lesz. Tehát azt mondja, hogy simulj bele először az Isten rendjébe, figyelj rá, csendesedj el, imádkozz, hallgass oda, figyeld az ő igényét, és aztán kezd el csinálni a dolgodat. Akkor a dolgok nem úgy fognak valószínű tovább menni, ahogy addig. Nyilván a másik példa is nagyon érdekes, azt mondja, hogy ki tudná meghosszabbítani az életét az aggódásával. Itt nyelvileg izgalmas ez, mert termetet fordít a Károli, a újfordítás az életét. A szó az olyasmit jelent, hogy a teljesen kifejlődött, felnőtt ember, akár fizikai, akár lelki értelemben, tehát akinek úgy nagyjából már világos az, hogy ő kicsoda, micsoda, szóval nem lehet aggódással meghosszabbítani az életet. Akkor is szerettek élni az emberek, hiszen ugye bizony hullott is, meg rövid is volt az élet, de akkor is voltak hosszú életűek, az áldottak, az irigyeltek, de aggódással azt mi tudjuk a legjobban 20. században, hogy na azzal csak rövidíteni lehet, ugye, az aggódással. És a harmadik példa a mezővirága, van ami liliumféle, van olyan is, ami csak egy napig virágzik fönn a hegyen, és aztán estére már el is hervad. És azt mondja, hogy nézd meg egy ilyen virágot, hogy milyen fantasztikusan gyönyörű ez az egynapos virág, ugye? És azt mondja, hogy ehhez Salamonnak minden gazdagsága is semmi. Ahogy egy ilyen egynapos virág kinéz, és mégis estére már elszárad, és már csak arra jó, hogy hirtelen tüzet csináljanak bele egy kis kemencébe. Ilyen virágra is odafigyel az Úristen, és fontos neki, ez a kis virág, ami csak egy napig él, nem aggódik, és tud várni a következő évig, amikor majd megint ugye, eljön az ő pillanata. Hát az ember, aki az örökké valóságra van teremtve, akkor miért aggodalmaskodik? Miért nem tud adott esetben egy kicsit várni? Innen kell nézni a minden napot, az egy napot is. Azaz ugye ne légy hitetlen, mert fontos vagy az Istennek magad helyén, ahova téged állít és amit gondol rólad, mert az aggodalom ugye pogány dolog, mert egyszerűen szólva bizalmatlan az Istennel szembe. Világos dolog, hogy az ember szív az inkább aggódik, mint nem aggódik. Nehezen bízik meg az Istenben, holott ő tudja, mi kell nekünk. Ugye a KT-nak most egy KT éve van, és kijön már az új fordítás, majd vegyük meg, és ez egy nagyon fontos része, amikor azt mondja, épp az első kérdés, amit gyakran idézünk, ugye, hogy úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarat nélkül egy hajszál sem eshetik le az én fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. És aztán a következő kérdés, ami a gondviselésről szól, hogy az ő fiáért, az Úr Jézus Krisztusért, nekem is Istenem és atyám, akiben én annyira bújzom, hogy semmit sem kételkedem, hogy minden test és lelki szükségletemet be fogja tölteni, sőt, a rosszat is, amit a síralom bőrben rám bocsát, javamra fogja fordítani. Ugye ezért tud bízni a gondviselésben, ugye, a KT-nak az írója, ezért tudok mindent, jót és rosszat egyaránt az ő kezéből venni, és ez nem fatalizmus, hanem ez egy bizalom, ez egy létbizalom. A jövő az nem aggodalom forrása, hanem a reménységé. Ezért tudok a jelenben élni, mindazzal, amit meglátok, ami most adatik nekem, aki folyton aggódik, ugye ez a holnapban él, az elfelejt itt és most én, elmegy mellette az élet. És itt van a lényeg, de keressétek először az Istennek országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek, vagyis ne aggódj a holnapért, ugye mondja egy tanítója, lehet, hogy nem is a tied, ha nem élsz holnap, akkor mit aggódtál ma, ugye? Azt is elrontottad, ami a tied. Másrészt egy gondod legyen. Tudnélik éppen az, hogy az Isten országát keresd és az ő igazságát. Ez legyen gondod. Egy hatalmas üzenet van ebben. Mi atyánkban mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Ugye? Azaz az Isten akaratát nem csak ismerem, és elismerem, hanem meg is cselekszem naponta. És tudok várni arra, hogy mi fog kijönni belőle. Ez két nagyon különböző alapállás. Az egyik, hogy ülök, várok bénultan, hogy legyen már valami szerencsém, és nem történik semmi. Sem ma, se tegnap, se holnap. A másik pedig az, hogy keresem az Isten országát, az azt jelenti, hogy az ő akaratát akarom élni, az szerint akarok lenni ebben a világban, legyen bármi, amit rám bocsát, jó és rossz, ugye, hogy az előbb hallottuk, és ugye, a többi majd, mondja Jézus, meg fog adatni, mert ebben az Isten akaratát cselekvő aktivitásban adatnak az Isten ajándékai. Aki ezt nem keresi, nem cselekszi, az a szerencsére vár, az nem a keresztény gondolkodás mód, és nem a keresztény előre haladás, az, amelyik azt mondja, hogy mi az Isten akarata, azt cselekszem, és elhiszem, és várom azt, hogy ő majd megteszi azt, amire nekem szükségem van, és tudok arra is várni, hogy türelemmel, hogy mi fog ebből kijönni, hogy a holnapom az ő kezében van, tőle veszem el. Hát ha van valami Jézusi recept az aggódás kérdésében, akkor ez, hogy keresd és cselekedd az Isten akaratát. És itt most erre figyelj, hogy a holnap nézésében elfolyik a jelen idő, pedig a jelenben van a holnap is. Ami most van, az lesz holnap is. Ha nincs most semmi, holnap se lesz. Ha most te az Isten akaratát keresed, holnap meg fog valósulni, és megérkezik hozzánk, és az az, amire nekünk szükségünk van. Arra bízhatjuk rá magunkat. Tehát világos dolog, hogy nem aggódni, az nem magától értetődő dolog, az nagyon nagy lelki-szellemi erőforrásra van szükség. Annak a belátására, hogyha Isten odaadta a világnak az Úr Jézus Krisztust, akkor az nyilván fontos neki, az a világ. Ugye? Tehát nem úgy van, hogyha mit törődik velem, hát milyenek vagyunk, kis porszemek, hát úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, akkor az ő gondviselésének is ide kell gyökerezni, mert ez akkor egy nagyon drága és fontos világ, és fontos neki. Tehát ránézve, az ő fiát adó Istenre nézve bízhatunk a teremtő, gondviselős, megváltó Istenünkben, ugye a minket szerető édesatyánkban. De aztán ugye így fejezi be ezt a sort itt, hogy tehát ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Azt is jelenti, hogy elég minden napnak a maga baja, marad azért itt és most is, ami elég teher, amit vinni kell, holnapot meg hagyd a holnapra, ebben azért kell egy olyan szabadságnak, egy olyan belső egyensúlynak és derűnek lenni, hogy tudok a jelenben élni, nem abban az értelemben, hogy esetleg tanították az atyák meg a libertinusok, ugye, hogy szakaszd le minden óra virágát, aztán mindent bele, ugye, az az enyém, amit megeszek, meg megiszok. Hát én nagyon sokszor hallottam, hogy egy nagyon kedves szomszédunk, hát a mikhozunk képest dús gazdagok voltak, és ez volt a filozófia. Amit megeszek, ettek is itt a kis bőven, nem irigyeltük tőlük, mert ők sem voltak irigyek, de azért nem erről szó lesz, hogy egyél így áll, holnap úgyis meghalunk, ez nem azt jelenti, hogy a holnap majd aggódik magáért, hanem akkor is meg lesz a teher, tudom, de akkor is meg lesz az Isten gondoskodó szeretete és áldása. Ugye sokat szoktuk idézni, ugye, hogy ki a maga terhét hordozza, az a bizonyos porció, amit a katonák vittek magukkal a hátukon, ami nélkül nem is lehetett csatába menni, előre haladni. Annyi teher, annyi aggódás, annyi baj kell is, mert ha batyú nélkül megyek a csatába, akkor baj van, ugye, akkor vége van. Úgyhogy az Isten áldja meg a mi esztendőnket, egy kicsit úgy végig gondoltam, hogy mi mindent szeretnénk, mi minden van, elfogott a félelem, elfogott a szorongás, aztán elkezdtem azon gondolkodni, hogy eddig mi mindent kaptunk, és nem csináltunk érte semmit, akkor miért félek, miért szorongok a holnapért? Azt várjuk, hogy Isten majd megteszi és megadja azt, amire szükségünk, amit gyülekezetnek is, mint egyénnek, mint családoknak, meg Isten áldja meg a mi egész egyházunkat is ebben az esztendőben, az ő gondviselő szeretetével, kegyelmével és áldásával. Amen. A 472. dicséretünk 4. versét énekeljünk, adj ét napot. Urunk Istenünk, sok minden terhel és nyomaz bennünket, mert nem könnyű az a világ, amiben élünk, de köszönjük azt is, hogy amikor oda tudunk simulni a te kezedbe, akkor nem csak megnyugtasz bennünket, hanem tanítasz minket látni, és akkor megtaláljuk azt az ajtót is, amelyik számunkra nyittatik ki, hogy tovább tudjunk menni. Sokan vannak, akik várnak ilyen ajtónyitásra, és kérünk téged, hogy ebben tudjanak megnyugodni, megerősödni, és aztán elvenni tőled, elkérni, és megkapni azt, amire valóban szükségük van. Hadd könyörögjünk most, édesatyánk, a mi közösségünkért, és azért az időért, ami most előttünk van, amiben ott vannak a feladatok, ott vannak az álmok is, és ott vannak a terhek is. Köszönjük, hogy eddig is megmutattad gondviselő kegyelmed, amit érdemtelenül kaptunk meg annyi mindent, és köszönjük azt, hogy te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért szeretsz minket, és hordozol bennünket. Elédbe visszük azokat, akik betegségeknek a terhét hordozzák sokszor, bizony súlyos betegségeket, és nagy kérdés ilyenkor a jövő. Hadd tudja ezt teljes egészében reád bízni, és gyógyítsd meg őket a te kegyelmed szerint. Hadd könyörögjünk a gyermekekért, most közelebből az élet kezdő fiatalokért, akiknek nagyon nehéz indítani, és olyan dilemmákkal kell megküzdeni, amire nem gondoltunk, akár csak néhány éve ezelőttre, hogy menni vagy maradni. Hol folytassam az életem? Így szakadnak szét családok, kapcsolatok, barátok. Vagy könyörögjünk azért, hogy megtalálja a számítását ott, ahova született, ahova állítottad őt. És könyörögjünk a kicsinyekért is, akik most indulnak még csak, óvodások, elsősök, vagy éppen pici csecsemők, mert a világ az rohamosan változik. És attól, hogy ne aggódni kelljen azért, hogy vajon hova változik, hanem bízni lehessen abban, hogy amire ők felnőnek, akkor képesek lesznek, akár tehetségük, akár tudásuk mindenük révén élhető világot megtartani és fölépíteni, amiben kiteljesedhet az életük. És így könyörgünk az egyházunkért is, könyörgünk az egész környező világunkért is, és kérünk akár csak a mai napért is, hogy legyen egy nyugodt, csendes, békességes nap, amelyiknek a végén úgy tudjuk lehajtani a fejünket, hogy bízunk a hétfő reggelnek a kezdésében, így áld meg bennünket. Megköszönjük néked mögöttünk levő napokat, az ünnepeket, az igéket, a biztatásokat, sokféle ajándékot. Légy velünk, kísérj bennünket utadon, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. A megszokott rend, ifjúsági óra 4 órakor, holnap énekkar, babamakör 9:30, holnap este pedig bibliaóra, nyugdíjas bibliaóra szerdán a megszokott időben, csütörtökön pedig reggel bibliaóra, és a konfirmációk is meg lesznek tartva most már a megszokott időkben. Szombaton viszont elmarad a hittanóra gyülekezetben, hiszen elmegyünk a hitoktatókkal együtt a hétvégén, és az egész éves programunkat, tervünket összeállítjuk. Vasárnap a ige hirdető paptót Viola lesz, kisifi, nagyifi már lesz délután. Ma Isten tiszteleten Kirner Attila presbiter testvérünk olvasta az ígét, és akkor most átadom a szót Vonok úrnak.
Kedves testvérek, már a tisztelt úr jelezte, ugye, hogy munkatársi hétvége lesz péntektől vasárnapig, illetve a hitoktatók már csütörtökön elmennek, hogy építsék a közösséget. Kérem, hogy imádsággal támogassák a gyülekezet tagjai, illetve, hogy az érdekeltek, akik esetleg még nem jelentkeztek Pap Tamásnál, azok jelentkezzenek, hogy be tudjuk osztani a szobákat és az utazást. Egybe kérném Csűrös András iskola lelkészt, hogy ismertesse azt a történetet, ami most rátartozik.
Köszönöm szépen. Kedves testvérek, egy új házi kört, házi csoportot szeretnék hirdetni, amelyet a feleségem, a gyülekezet beosztott lelkésze fog vezetni. Az első alkalom február 5-én lesz, és először el is mondom, hogy miről lenne szó. Ez egy jó lehetőség azoknak az új gyülekezeti tagoknak, akik szeretnének részt venni aktívabban, élőbb módon a gyülekezetben, hogy ebbe bekapcsolódjanak, és a régieknek is jó alkalom arra, hogy így egy újabb közösségbe tartozzanak. Azokat célozzuk meg ezzel a házi körrel, akik még a vasárnapi istentiszteleti közösségen kívül esetleg máshova nem tartoznak, és szívesen részt vesznek egy ilyen közös alkalmon a hétköznapokban is. Az első alkalmunk február 5-én szerdán 5 órától lesz itt a gyülekezeti teremben. Még fogjuk hirdetni, jelentkezni lehet a Vandánál, illetve nálam is. Ő most máshol, más gyülekezetben teljesít szolgálatot, tehát ma nálam, de egyébként mindkettőnknél. A témája egyébként, ez egy más gyülekezetekben van ilyen csoport, nálunk még nem létezik ilyen. A vasárnap délelőtti igehirdetések lesznek a fő témája, amiről beszélgetni fogunk. Hogy ne felejtsük el, ne csak ugye vasárnap az ebédig tartson az igehirdetés ki, hanem a hétköznapjainkat is meghatározza, és hát ugye aki nem jön el valamilyen okból kifolyólag, nem tud itt lenni vasárnap, az is ugyanúgy részt tud venni ezeken az alkalmakon, hiszen meg tudja hallgatni, ugye, ha nem is rádión, de az internet segítségével az igehirdetéseket. Jó lehetőség tehát, és várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen!
Egyben kérjük azt is a testvérektől, hogy kezdjenek el jelentkezni óvodákba és iskolákba, hogy tudjuk azt körülbelül a gyülekezet körjeiből hány emberre számíthatunk. Január 22-én szerdán 6 órakor látogató szolgálat megbeszélés lesz, tehát aki szívesen bekapcsolódna ebbe, hogy a gyülekezet tagokat látogatja, támogatja, az jöjjön el oda. Ezen a héten ökumenikus ima hét is lesz. 19-én a Calvin téri templomba lesz az országos megnyitó, érdemes ezen részt venni. Itt a kerületben január 23-ától 26-ig lesz, 23-án 6 órakor az evangélikus templomban a mi lelkészünk Nagy Péter fog prédikálni, 24-én 6 órakor a baptista imaházban Sárhegyi Zoltán római katolikus plébános, 25-én este 6-kor, tehát a szombaton lesz nálunk, jön Hocker Zsolt evangélikus lelkész prédikálni, illetve 26-án vasárnap 7 órakor, tehát minden másik nap 6-kor, de vasárnap 7 órakor a római katolikus templomba Kulcsár Tibor baptista lelkész hirdeti az igét. Vasárnap azon a héten ajtónyitogató istentisztelet is lesz 5 órakor, úgyhogy át lehet érni még a ökumenikus imahétre is. Ez egy jó lehetőség a hit iránt érdeklődő családok meghívására. A választói névjegyzékben csak konfirmált, az úrvacsorával rendszeresen élő és a gyülekezetet anyagilag rendszeresen támogató nagykorú egyháztag kerül be. Ezért kérjük, hogy a befizetéseket a jövőben is tegyék meg név szerint a pénztárosi asztalnál. Akik december 31-éig a befizetést elvégezték és az egyéb feltételeknek is megfelelnek, azok kerültek be az idei választói névjegyzékbe. amit kitettünk a pénztárosi asztalnál, a 2014. január 7-i presbiteri gyűlés jóváhagyta ezt 341 fővel. És akik mostanában kezdtek el csatlakozni, azoknak ajánlom, hogy az iratterjesztésben van még egy pár példány Demjén István gyülekezet történeti kötetéből, ezt is nézzék meg a testvérek, és persze még mindig érvényes, hogy a bibliaolvasó kalauzt el lehet kezdeni olvasni, és akár ajándékba is így az év elején is oda lehet adni. És mindenkinek további szép évkezdetet kívánok!
A 167. énekünket keressük ki, jöjj mondjunk hálaszót. Közben még mondom, hogy 22-én szerdán este 6-kor látogató szolgált, ezt nem mondtad? Jó, akkor még egyszer megerősítem. 167, jöjj mondjunk hálaszót. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békesség.